Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Bonchidai kastély Erdély értékeinek a tárháza volt. Pusztulása, az emberi butaság és a gonoszság eredménye. Leírhatatlan és elmondhatatlan az a pusztulás, amely Bonchidán történt 1944-ben és az azt követő évtizedekben. Felbecsülhetetlen értékek semmisültek meg. Újjáépülhet ugyan a kastély, amely valamit visszahoz a múlt dicsőségéből, de sajnos ez már nem az a kastély, amelyet a bánfiak szelleme valamikor egyedivé tett Európában. Témánk az erdélyi Versailles.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is együtt lehetünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Köszöntöm önöket, hölgyeim és uraim. A mai műsort egy emlékeztetővel kezdjük. A múlt műsorunkban a Bonchidai Bánfi kastély történetéről beszéltünk, egészen a pusztításig 1944-ig, hogy hadd ismételjük el, melyek voltak azok a fontosabb pillanatok a kastély és a Bonchidai Bánfiak történetében. Tehát a család az a Tomaj nemzetség leszármazottja, az első ismert ős, az Dénes tárnokmester volt, aki szolnoki ispán és erdélyi vajda. A Bonchidai birtokot 1387-ben szerezte meg Losonci Dénes zólyomi ispán, de hát az adománylevelet azt két évvel később, 1389-ben állították ki. Dénes ekkor Dalmácia és Horvátország bánya volt. Az ő fiai László és György, akik rövid időre elveszítik a birtokot, és végül László viszi tovább a Bonchidai ágat, és hát természetesen a birtok visszakerül a család tulajdonába. Ez a Losonci László különben erdélyi vajdaként is tevékenykedett, és hát úgy tűnik, hogy ő használta először a Bánfi nevet. Bán fia volt, tehát Bánfi, és az ő fia István, aki a Székelyek ispánja volt, nála az ő esetében állandósult a Bánfi név használata. Egyes történészek úgy tartják, hogy a budai Nagy Antalféle lázadás adhatott okot arra, hogy valamilyen erősséget építsenek Bonchidán, de hát végül is egy bonchidai udvarháznak az említése csak 1536-ból való. Egy 1699-es térképen már egy négy sarokbástyás nézetes palánkkal kerített várat lehet látni. Az első komolyabb építkezések Bánfi Dénes nevéhez kapcsolódnak, akit 1674-ben kivégeztek, és hát a birtokait elkobozták. Bonchida végül is visszakerül fiának, Bánfi Györgynek a tulajdonába, aki több mint valószínű, hogy végzett javításokat a váron. A Kuruc-Labanc harcok idején a konfliktust ugye újra megszenvedték a bonchidai épületek, ezen pusztítások kiavítására Bánfi György idején kerül sor, és hát az ő halála után 1736-ban készül egy összeírás, amelyből képet kaphatunk, hogy hogyan is nézett ki a várkastély. Egy híddal, felvonókapuval, külső udvarral, udvarházzal, belső udvarral. A barokk építkezések fiának Bánfi Dénesnek a birtoklása idején zajlanak, tehát az 1740-es, 1750-es években. Ez a Bánfi Dénes Kolozsvár megye főispánja volt, főlovászmester, aki katolizál, és a bécsi udvar erdélyi politikájának egyik támogatója. Kastélyon olyan művészek dolgoztak, mint Peter Grimmer, vagy Johann Eberhard Blaumann, vagy Johann Nachtigall. A munkálatokat pedig végül is fia, a gubernátor Bánfi György fejezi be 1784-ben, és hát ennek állít emléket a bejárat fölötti emléktábla. A 18. század közepén egészül ki a kastély a barokk díszudvarral, amelynek épületeiben kapott helyet a lovarda és az istálló. A 18. századi építkezések eredményeként jött létre a francia stílusú kastélykert, ezt alakítják át később romantikus parkká. Bánfi József volt a 19. században az, aki a reneszánsz várkastély utolsó maradványait lebontotta. A kastély átalakítására több terv is készült, például kiemeltük Alois Pichl, osztrák építészt, tehát végül is Kagerbauer Antal tervei szerint építették át az északnyugat és nyugati szárnyakat, ezeket neogótikus stílusban. Kastély utolsó tulajdonos 1945 előtt, gondolom mindenki tudja, az író, politikus Bánfi Miklós volt. 1935-37 között ő hajtotta végre az utolsó átépítéseket a kastélyon, amelyek elsősorban a nyugati szárnyakat, északnyugati szárnyat érintették. De az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok műsorunkban nem igazán beszélünk, vagy nagyon keveset beszélünk arról, hogy mi is történt ezekkel a kastélyokkal 1944 után, vagy 45 után, vagy éppen 1949 után. Persze, hogy nem jó szívvel beszélünk ezekről a korszakokról, ezzel is próbálunk hamar átsuhanni ezeken. De néha nagyon is kell beszélni ezekről a korszakokról, azért, hogy láthassuk, hallhassuk, hogy az emberi butaság és gonoszság mire képes akkor, amikor a kultúrát tekinti ellenségének.
Ha az emlékezetem nem csal, ön a témánkkal kapcsolatban még szeretett volna valamit valakitől idézni, ami igencsak ide kívánkozik, de sajnos erre egy héttel ezelőtt már nem volt időnk, így kérjük, hogy ezt tegye meg most.
Igen, még mielőtt pusztításról és pusztulásról beszélnénk, még néhány szót azért érdemes elidőzni az 1944 előtti periódusnál, és kezdeném egy picit a parkkal. Ugye a parkról nem igazán beszéltünk sokat. Persze létezett a kastély körül is egy reneszánsz várkert, majd pontos képet kapunk erről a parkról 1736-ban, vagy 1736-ból, amikor már elkészül az általunk már többször is említett inventárium összeírás, és hát ekkor megtudjuk, hogy a várkastély mellett egy veteményes és virágos kert is létezett, különben a veteményes kertről a következőket írta ez az 1736-os leltár. Ezen kertben többnyire szoktak veteményezni gyökeres veteményeket, melynek délfelül való részében vannak circiter, 50 szilvafa csemeték, egy néhány öreg fákkal egyben, a szamos partján pedig öreg, sűrű megyfák, ezen belül veres és fehér szőlő egres fák. Ahogy említettük, Bánfi Dénes idején jön létre Erdély első barokk kertjének tartott park. Az 1750-es évekről beszélünk, és ezt a parkot alakítják át a 19. század elején romantikus kerté. Később maga az író Bánfi Miklós beszél erről a kertről, tehát gyermekkorának a parkjáról, úgyhogy következőben Bánfi Miklós szavait idézzük azzal kapcsolatosan, hogy az ő gyermekkorában, tehát a 19. század végén, 20. század elején hogyan is nézett ki a Boncidai park, és a következőket mondja Bánfi Miklós. Boncidán az óriási park uralkodik emlékeimen, a szamos sokága szeli át, számos szigetet képezve. Hosszú, tágas réteg, átjárhatatlan sűrűségek váltakoznak benne, honnan ezer meg ezer akkor már 100 éves nyárfa iramodott égnek. Sajnos ezek mintegy 20-30 éve elérték a korhatárt, és kiszáradtak. Ma alig van néhány száz belőlük, de gyermekkoromban teljes pompában voltak mind. Valóságos őserdőnek hatott a park, különösen az a közel 300 holdas sziget, aminek Nagy Berek a neve. Hosszú kaszárok nyúltak el benne, kisebbek is, sűrű szálerdő mélyen. Mindenfelől azonban nyárfa sűrű zárta körül. Meg nem szakított a fal, torony magas fák óriási fala állott körös körül, nagyobb réteg közepén csoportok, és mindez olyan dús, olyan gazdag lombozattal, hogy a környék dombjaiból semmi sem látszott, azt hitte volna az ember, hogy síkvidéken van, akárha az Aldunán. Ha pedig közéjük ment be valaki, ott rengeteg fűz, kecskerágó, bodza, mogyoró és vérfa valódi dzsungelt alkotott. Iszalag, vadkomló, szederindák fogták meg a lábát, és mindenütt óriási keserű lapok, bürkök akkora sokasága, hogy valami trópusi erdőben hitte volna magát. Bent a sűrűségben egy-egy padmaj bújt meg csobogó vízzel, hol nád nőtt és vadkacsa fészkelt. Mikor már nagyobbacska voltam, és már szabad volt egyedül kilovagolnom, mindig ide szöktem, eldugott kicsi rétre, vagy valami körülzárt ősfához. Ott tábort ütöttem, lekantároztam a lovat, legelni bocsátottam. Én pedig táborozást játsztam. Portyázó kuruc voltam, vagy félelmes indiánus. Szerencse, hogy a ló okos volt, nem csak hogy nem szaladt haza, de legelés közben félszemmel rám figyelt. Tán azt tartotta, hogy felelős értem. Boncidán ez volt a legszebb. Lovaglás egyedül. De ez ritkán történt. Legtöbbször az atyámmal mentünk ki, lovászmesterrel és lovászokkal. Ilyenkor persze kordában voltam, és igazodni kellett a nagyokhoz. Így Bánfi Miklós, és térjünk ugye rá arra az idézetre, amely elmaradt a múlt héten. Múlt műsorunkban többször említettük Dávid Gyulának a Boncidai kastélyról írt könyvét, és a Dávid Gyula itt a különböző információknak az alapján megpróbálta bemutatni a kastély belsejét, a kastély belső berendezését, úgyhogy neki köszönhetjük azt, hogy egyáltalán valamilyen képet alkothatunk arról, hogy hogyan is nézett ki a kastély az 1944-es pusztítás előtt. Következnek ezután Dávid Gyulának a szavai, és nézzük meg, hogy hogyan is nézett ki a Boncidai kastély belseje. A kastély berendezése nagyrészt a 18. századból való volt, darabjai részben a 15, részben a 16. Lajos stílust képviselték. A 19. század első felében is sok-sok műtárgyal gazdagodott a kastély. A barokk, rokokó, copf és ampír minden árnyalata képviselve volt a termekben. Ampír íróasztal, feltehetőleg bécsi tervek nyomán készült cserépkályhák, szekrények, porcelánok. A parketták szintén bécsi tervek alapján kerültek a helyükre a 18. század végén. A reprezentatív termekben, szalonokban ampír és barokk csillárok biztosították a világítást. A főépület pilaszteres oszlopos bejárata az udvari homlokzatok előtti rózsafák díszítette kavicsos útról volt megközelíthető. A kovácsoltvas kapuval és ráccsal díszített udvari bejárat pár lépcső után a földszinti boltozatos festett stukkos előcsarnokba nyílt. A faragott kőkandalos két pillér által tagott terem bejáratával szemben faragott kőkeretezésű ajtó vezetett az északi homlokzat kettős karú lépcsőjéhez. Az északi lépcsőteraszról teázás közben a teniszpályákhoz lehetett lelátni. Az előcsarnok falát vadászjelenetek, állatábrázolások, térképek rézmetszeteinek sora díszítette. A bejárattól balra a fő lépcsőház mellett nyíló boltozatos folyosó az északi szárny nyugati, földszinti sarokszobájából leválasztott közlekedőbe vezetett. Ebből nyílt gróf Bánfi Miklós dolgozó fogadószobája. Itt volt a gazdasági és személyi levéltár, valamint a tervtár. A szoba bőr és szövetbe vonatú bútorokkal volt berendezve, a falon két nagyméretű rézmetszeten, Savoyai Jenő herceg egész alakos képe, majd további két metszet, Első Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét ábrázolta. A szobából egyenes szemöldökű, füles szárakkal díszített faragott kőkeretezésű ajtó nyílt az északnyugati bástya földszintén kialakított gróf Bánfi Miklós hálószobájába. A szoba alacsony fa fal burkolata felett a falmezőket vörös árnyalatú szalagfestés keretezte. A falon gróf Bánfi Györgyről készült lovagló olajkép. A bástya falazat két méteres vastagságában kisebb fürdőszobát alakítottak ki. Tovább menve az északnyugati szárny faragott kőkeretezésű udvari bejárata és az emeletre vívő lépcső között gróf Bánfi György szobája nyílt. Halála után ez vendégszoba, illetve nevelőnői szoba lett. Neorokokó stílusú faragással díszített nemes barna színű butorzattal. E szobából kettős üvegezett ajtó vezetett a boltozatos zárt verandára, melynek két oldalán mosdók és toalett helyiségek nyíltak. Az északnyugati oldalszárny utolsó háromablakos helyisége a lányszoba, gróf Bánfi Katalin szobája. Falain Ádám színes krétával rajzolt vadászkutya vázlatai, valami Sándor Móricz gróf lovas bravúrjait ábrázoló színes metszet sorozat. Az előcsarnokból jobbra főként festéssel díszített boltozatos szobák sorakoztak, vendégszobák, előterekkel és fürdőszobával, szintén a vendégek számára. Az északi szárny keleti sarokszobája, valamint az ebből nyíló bástya üresen állt. Ez utóbbiakból konyhát szándékoztak kialakítani, mely közelebb esett volna, mint a kinti. Az északkeleti oldalszárny boltozatos terét felosztó válaszfalak a főkomornyik lakását határolták körül. A lakásbejárat a szárny háromtraktusos véghomlokzatán, valamint a szárny csatlakozásánál kialakított lépcsős előtérből nyílt. A 18. századi főlépcsőház orsós, négyszög metszetű baluszterrel készült mennyezetét játékos fantáziájú inda és szalagdíszítésű falfülkéit kagylódíszes stukkók élénkítették. A szépen profilozott kőlépcsőfokok járósávját meander szalagszegélyű sötét szőnyeg borította. A lépcső feljárótól jobbra nyílt, az emeleti ebédlőt kiszolgáló étellifttel és fiókos szekrénnyel ellátott tálaló helyiség, valamint a szintén a főkomornik számára készült petróleumlámpa tisztogató hely. A lépcsőház világítását függesztett fémdíszműves kandeláber biztosította. Grobánfi György a kastélyban nem engedte bevezetni a villanyt, s erre fia Miklós idején sem került sor. A lépcsőfokokon méteres nagyságú, fából faragott, GBG betűkkel ellátott alakos sakfigurák álltak, bécsiesen öltözött, kalapos vagy föveges mellszobrok talapzaton. Király, királyné, nemes testőrök, parasztok, valamint lovak, tornyok. A sakkozás az emeleti nagyteremben folyt. A pihenő szemközti falán, valamint a felső lépcsőkar felüli falon, első Ferenc császár, Karolina császárné, Lotaringiai Sándor képmása mellett osztrák tábornokokról, marsallokról készült képek sorakoztak, páncélöltözetek is helyet kaptak. A pihenő posztamensén rokokó kőurna állt. Az emeletre a főlépcsőn kívül még két lépcső vezetett, az északkeleti, illetve az északnyugati oldalszárnyban. Az emeleti nagy ebédlő, vagy díszterem bejárata fölött a griffes Bánfi címer volt látható. Az ebédlő mennyezetét és ablakmélyedéseinek oldalfalait 18. században készített stukkok díszítették. Bár méreteivel az ebédlő egy lovakteremnek is megfelelt, vitrinjeivel és porcelánjaival napos derűt árasztott. A fény 5-5 ablakon keresztül öntötte el a termet, a középső tengelyek ajtajai az emeleti erkélyekre vezettek. Az ablakok mély kávájába befordult a terem alacsony falburkolata, melynek hangulata összhangban volt a tengelyben kialakított bélésborításos ajtóknak a josefinizmus korára valló copf faragásával. Az ablakok között aranyozott vitrines szekrények, bennük dísztárgyak, porcelánok. Az északi falon nagyméretű festmények, a bal oldalon Vai Ádámnak, Rákóczi udvarmesterének, a jobb oldalon Betlen Gábornak álló egész alakos képe. További berendezési tárgyak a nagy ebédlőben, kisasztalok, gyertyatartókkal, támlásszékek, majd tároló bútorok, ampirálóra, a tálalót és annak folyosó felüli bejáratát és kis ételliftjét takaró paraván, és a többi. Az ebédlőből keretre nyíló kék szalon a két 15. Lajos stílusú ismeretlen mestertől származó fehér kályhájáról volt híres. A kályhák a szalon déli sarkait dísztették, nehéz drapériáktól védett nyilászároktól körülvéve. Az ablakok között egyszerű keretezésű, négyszögletes tükrök álltak. A tükröralmáriumokon két-két G.R. Donner bronzszobrocska, Merkur, Vénusz, Meleagros Diana. A kályhák mellett az ebédlő felüli falon gróf Bánfi Eliz álló térképe, szemben vele gróf Bánfi Györgyné táblázoló, barokk rámába foglalt olajfestmény függött. Az ülő alkalmatosságokkal, sziámi székek, karosszékek, szófák, gazdagon ellátott szalon szemnélszebb bútorai a 19. század stílusait képviselték. A padlót intarziás parketta borította szőnyeggel, a falakon növénymotívumos festés, a mennyezeten fűzéres párkánnyal keretezett szalagfonatos stukkó díszítések. Megemlítendő még a gróf Bánfi Miklósról készült egész alakos festmény, amely az ebédlőben nyíló ajtó jobb oldalán volt látható. A függőleges mintázatú falfestésekkel díszített sárga szalon szintén az emeleten volt, a kék szalon folytatásaként. A sárga szalon falait díszítő családi festmények közül figyelmet érdemel gróf Bánfi György gubernátor álló alakos képe, gróf Bánfi Miklós és felesége, gróf Iktári Betlen Kata öregkori portréja, valamint egy gróf Kornis Ádámról készült Barabás festmény. Egyéb berendezései mellett az intarziás parketta, a fémdíszműves csillár, vagy a neogót ülőgarnitúra említhető meg. A sárga szalon mellett a kék szalonból nyíló közlekedő vezetett a főépület keleti szárnyába, feltehetőleg a vendégek számára fenntartott helyiségekhez, szobákhoz. Az északkeleti bástya emeletén a sárga szalomból nyílóan helyezkedett el a régi könyvtár. Stukkóval díszített síkmennyezettel, zárható szekrényekkel, tükröralmáriummal, melynek a szekrényajtaját visszazárva a kerekbástya tükörkockás köre töretlenné vált. A főlépcsőház emeleti pihenőjéről nyíló folyosó a híres biliárdszobába vezetett. Itt kapott helyet a családi képeket szép számmal felvonultató arcképcsarnok. A két legrégebbi 1705-ös keltezésű Barcsai Gergelyné Naláci Sárát és anyját Naláci Lajosné Túldaragi Máriát ábrázoló olajfestményekkel. Az intarziás parkettát takaró kézi csomózású perzsaszőnyek, az ampír és Biedermeier űralkalmatosságok, a nagyméretű lábtartós íróasztal, a fémdíszműves nyolckarú láncos csillár, a falak szalagkeretezéssel osztott mezői jelzik az enteriőr gazdagságát. A biliárdszobából nyíló északnyugati bástya stukatúrás mennyezetű emeleti szobájában az új könyvtárat helyezték el. A köralapú helyiség nyitott polcait, melyeken emlékiratok, lexikonok mellett akkor minden újonnan megjelent történelmi, politikai műve, szótára, folyóirata megtalálható volt, antik szobormásolatok dísztették. A főépület nyugati oldalszárnyának feljárata előtti kis szalonban egy régi, spiné, billentyűs hangszer állt. A középső két ajtóval a neogót verandára nyíló terem volt a Mária Terézia szalon. A tapétázott falakat gipszpárkánnyal keretezett, festett, stukkos mennyezet zárta. A padlót szőnyeggel díszített, intarziás parketta burkolta. A nyílászárok bélés borításúak voltak, a fogrovátkos karnisokból növényornamentikával dísztett drapírják hultak alá. A verandára vezető mélyen üvegezett ajtók között rokokó keretezésű tükör állt. Középen kör alakú, kárpitozott hármas karosszék, felette kristály körcsillárral, a bejárattól jobbra eső sarokban fehér, egész alakú szoborral dísztett kályha címeres hőárnyékolóval. A további berendezést csigás végződésű, kabriollábú íróasztal és tükörasztal, valamint 16. Lajos stílusú ülőalkalmatosságok alkották. A keletre néző ablak két oldalán a szalont Mária Terézia térdalakos, rokokó keretezésű portréja és Lotaringiai Ferenc képmása dísztette. A helyiség füzért a grófnői hálószoba zárta le, stukkos mennyezetével, tapétás falaival, fémdíszműves csillárjával, berendezési tárgyait butorozását ampír és neobarok hangulat uralta. Innen nyílt a kis neogót körácsos üvegezett tornyocska. A hálóhoz tartozó fürdőszobát akárcsak a földszinten, a veranda déli sarkában alakították ki. A veranda másik oldalán Bánfi Katalin nevelőnőjének lakosztálya, szoba, toalett, mosdó helyezkedett el. Eddig az idézet, hát nem kell elmondani, ugye kedves hallgatók, hogy nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, amit az előbb idéztem, ellátogatunk Boncidára.
Történész úr, konkrétan mit jelentett az 1944-es év, mi az, ami elpusztult?
1944 jelenti a pusztulást, mindennek vége, mondhatjuk Boncidán 1944-ben, és hát az egész úgy kezdődik, hogy ebben az évben egy hadikórház költözik a kastély falai közé, amely több hónapot itt tartózkodik, és ennek a hadikórháznak a kivonulása fogja végül is a pusztulás jelenteni, vagy a pusztulás kezdetét jelenteni. És az előbb említett Dávid Gyulának idén újra megjelent egy könyve, tehát egy kiegészítése az előbb említett kötetnek, ami 2001-ben jelent meg. Az új kötet, ugye, ami adalékok a boncidai Bánfi kastély építés történetéhez, ebben Dávid Gyula egy picit összegyűjti itt is a különböző visszaemlékezéseket, forrásokat azzal kapcsolatosan, hogy mi is történt effektív 1944-ben, hogy történt a kastély pusztulása. Úgyhogy most megint Dávid Gyulához nyúlok, nézzük meg, hogy pusztult el a kastély. Következőket írja Dávid Gyula. A kórháznak berendezett kastélyban a könyvtárakat tartalmazó két bástyaszobán kívül az egész emeleten kórház volt, de kórház volt a lovarda is. A kórházá alakított szobákat bizonyos magasságig szalmával töltötték fel, matracokkal és ágyneművel látták el. Az istállót konyhának rendezték be. A honvédek október 12-én hagyták el Boncidát, a német SS kötelék pedig 13-án délután ment el. Reggeltől déli 1 óráig tartott a kivonulásuk, de előbb 10 óra tájban felgyújtották a kastélyt. A honvéd kórház lovardában összehúzták a szalmazsákokat, benzinnel leöntötték és meggyújtották. A tűztől beszakadt a lovarda bádoggal fedett teteje. Ugyanakkor a főépület verandáján is összehúzták a matracokat, benzinnel leöntve meggyújtották. Először a Mária Terézia teremből csaptak ki a lángok. Csendes, meleg októberi nap volt, a tűz rendkívüli hevességgel terjedt, és az emeletre vezető háromkarú lépcső földig leszakadt. Meggyúlt a főépület fedele, majd mindkét szárnyé leégett. A kastélyban két könyvtár volt. Először az északnyugati bástya emeletén berendezett modern könyvtár teteje gyúlt meg, és a stukatúrás mennyezete a fedéllel együtt csak hamar beszakadt. 7 napig folyamatosan égett. Majd a régi könyvtárat tartalmazó északkeleti bástya fedele kezdett égni, és stukatúrás mennyezetének beomlása után az is napokig égett. A heves belső tűz miatt mentésről szó sem lehetett. A földszintet azonban sikerült megmenteni a tűztől. A nyugati bástya a földszintjén Bánfi Miklós hálószobájának mennyezete vastraverzek közé rakott téglabolttal készült, ez a mennyezet éppen maradt, és így a tűz nem terjedhetett le. Mellette volt a dolgozó szobája, itt volt az ő személyi és gazdasági levéltára. A régi könyvtárat tartalmazó bástya boltozott földszintje sem szakadt be. Ebbe a bástyaszobába voltak bezsúfolva, a későbbi rablások könnyű célpontjaként, a kórházzá alakított szobák butorai, szőnyegei. A tüzet nem oltotta senki. Elsenyvedett, elaludt, mert esős napok jöttek. Ennek ellenére még többször felgyúlt, elaludt. A rablás viszont folyamatos volt. Bíró József, Váradi Aranka, Bánfi Katalin leírása után hadd idézzük annak a Köpeci Sebestyén Józsefnek az élményeit, aki két hónappal később, még azon a télen, az Erdély Múzeum Egyesület megbízásából, egészsége kockáztatásával mentette a menthetőt, a bánfiak által évszázadok alatt felhalmozott és még megmenthető levéltári anyagot a kiégett és kirabolt kastélyból. És most következik egy idézet az idézetben. 2010-ben voltam ez ügyben Boncidán. Először december 10-én, félnapi várakozás után délben utaztunk ki Kelemen Lajos, nyugalmazott levéltár és múzeumi főigazgató úrral, valamint Máté Márton egyetemi könyvtári szakartisztel, ki odavaló származású. Szomorú látvány nyújtotta a hatalmas barokkastély füstös falaival, leégett fedélzetével és üresen tátongó füstös szélű ablakaival, melyeknek szárnyatlan nyilásain át az ég látszott. Pusztulás, szemét, rablás nyomai mindenfelől. A kisebb, az előudvartól balra lévő úgynevezett Miklós kastély nem égett le. Csupán kirabolták. Bástyájának földszintjén, mely biliárterem volt, van egy mély fali szekrény, mely zsúfolásig meg volt tömve levéltári és könyvanyaggal, minden rendszer nélkül. Másodszor, december 18-án hétfőn mentem futura autón ki Boncidára Máté Márton egyetemi könyvtári szakartiszttel együtt, és 23-án jöttem szekéren vissza. A teljesen leégett emeletű főépületben a nyugati bástya földszintje volt Bánfi Miklós hálószobája, az előtte való szoba pedig a dolgozó szobája. Ebben volt a folyó gazdasági levéltár régi levelekkel, rajzokkal keveredve, idősebb gróf Bánfi Miklós, György és ifjabb Miklós levelezése elhelyezve, valamint a kastély átalakítási tervrajzai és a 18-19. Századi udvari gazdasági építkezések tervrajzai gróf Bánfi Miklós több rajzával együtt. Minden a földön, nedvesen, sáros bakancsokkal összetaposva, piszkosan összekeveredve a bútorok párnázatából kikerült lószőrcsomokkal, üvegszilánkokkal, porcelánserepekkel. A bútorok bőr és szövetbevonatát letépték, ellopták, azután a lekopasztott bútort is ellopták, az ablakokat leverték, ezek üvegszilánkjai is a földre szólt levéltári anyag közé kerültek, majd az ajtó és ablakszárnyakat elhordták. A pusztítás pillanatában a Bánfi család ekkor nem tartózkodik nyilván Boncidán, sőt igazából a frontnak az átvonulását ők Budapesten vészelik át, meg is élik ugye Budapest ostromát, és az végül is a család 1945. februárjában tért vissza Kolozsvára, és hát mivel a boncidai kastély lakhatatlanná vált, ezért Kolozsváron a toldalagi Korda palotában laktak, illetve lakott tovább Bánfi Miklós, ugyanis a család egy része, ugye a feleséges leánya úgy döntöttek, hogy visszatérnek Budapestre, tehát Bánfi Miklós maradt továbbra is Kolozsváron, próbálta rendezni a megmaradt birtoknak az ügyeit. És Bánfi Katinka erre a néhány napra, tehát Bánfi Miklós leánya következőképpen emlékezik vissza. Szüleim kimentek Boncidára. Én nem akartam viszont látni egykor gyönyörű otthonomat kiégve, legyalázva. Legalább az emlékét tartsam meg úgy, ahogy ismertem, ne vessen rá árnyékot a borzasztó jelen. Eleinte a parasság éjjenezve fogadta apámékat, de miután ismételten kiment oda apám küzdeni azért a kötelező 87 holdért, amit jogunk volt megtartani, a román kommunista párt küldöttjei fellázították a népet ellene, hogy nem szégyenlik örömmel fogadni az öreg zsarnokot, stb. Úgyhogy az a kis reménység is elhalványodott. Azon túl napi küzdelem volt apám élete a hatóságokkal. Az oroszok voltak a mindenhatók, napról napra halaszgatták a kihallgatást, amit apámnak ígértek. Szegény, szegény papa. A megélhetésünkért küzdött, hogy legalább az erdőségeket tartassuk meg, ami jövedelmünk nagy része volt. Ahogy mondtuk, Bánfi Miklós ugye Kolozsváron marad, és hát ő próbál visszakerülni valahogy az irodalmi életbe. Azt is tudjuk, hogy 1946-47 között az akkor újrainduló útunk munkatársa lett, de elég sok sajtótámadás éri, és hát ezen sajtótámadások következtében végül is úgy dönt, hogy visszavonul. Később aztán a hatóságok engedélyével ugye útlevelet kap, és 1949 végén utazhat ki Magyarországra. Itt azonban néhány hónap múlva meghal 1950. június 6-án. Hamvait, úgy ahogy ő kívánta, végül is a Házsongár temetőbe helyezték örök nyugalomra, pár évtized múlva, pontosabban 1976-ban.
Mi történt ezután a romos kastéllyal, vagyis a 20. század második felében?
Említettük ugye az 1944-es pusztulást, de azt is el kell mondani, hogy ez elsősorban a főépület emeletét, illetve a mellette lévő lovardát érintette. Tehát ez azt jelenti, hogy a konyhaépület, a Miklós szárny, az istálló, illetve a főépületnek a földszintje valamelyest épp állapotban megmaradt. Sajnos ezeket, ahogy hallottuk, később kirabolták, tehát ami a belső berendezést illeti, a pusztulás tovább zajlott. 1945 után ezeket aztán minden elképzelhetőre használták, szokásos, hogy szoktam én mondani, ugye multifunkcionális kommunista épület. Itt egyes részeiben kultúrház működött, de hát volt itt raktár, egyes részeiben szükséglakások működtek, voltak különböző üzletek, de hát az épületeket természetesen senki nem gondozta, az 50-es években pedig a leégett lovarda teljes mértékben összedült, ugye aki ma Boncidára látogat, az ugye hiányolja is ezt az épületet, tehát ez a régi díszudvar egyik nagyon fontos eleme mára már hiányzik. A román filmtörténetnek közel van Boncidához, két filmet is forgattak Boncidán. Az egyik film, ez 1964-ben Liviu Culei által rendezett Akasztottak erdeje című film, ami ugye itt a romos kastélynak az udvarán játszódik, és ha valaki megnézi ezt a filmet, és nem csak ezt, hanem a következőt is, még az 1985-ben készült filmet is, nagyon sok olyan részletet fedezhet fel a kastély épületén, amelyek aztán a 90-es években végképp eltűntek, és hát ugye itt még a kommunizmus idején megvoltak. És nagyon érdekes, hogyha a filmbe belenézünk, akkor van egy olyan része, ahol Klapka kapitány megérkezik itt a főhadiszállásra, amely természetesen a kastélyban van, és következő mondatot mondja, tiszt szerint az épület, ahol ez a hadiszállás van, műemlék, és hát szemétség, hogy lebombázták, a jobb szárny érintetlen maradt, ajtó és ablakkeretek reneszánsz korabeliek, de az épület stílusa barokk. Barbárság. 3 napig égett egyfolytában. A kortársak szerint okoztak ezzel a filmezéssel károkat az épületbe, de talán távolról sem annyit, mint a következő filmmel, amelyet már 1985-ben rendeztek, ugyancsak egy háborús film, ugye ez az Emissia Continua címűről beszélünk. Az 1960-as években érdekes azt elmondani, 60-as évek végén, elkezdik a kastélyt restaurálni, és ez zajlik néhány éven keresztül, de valahogy érdektelenség miatt az 1970-es években ez teljes mértékben leáll, tehát a rombolás folytatódik tovább. Sajnos, mint ahogy a legtöbb kastélyunknál történik, 1990-ben nemhogy megállt volna, hanem éppen hogy fokozódott, és egészen addig a pillanatig, ameddig el nem kezdték a kastélynak a restaurálását, majdnem utolsó pillanatig zajlott.
Jó lenne elmondani a hallgatóknak azt is, hogy mi van ma Bonchidán?
Ugye az 1990-es években a kastély majdhogy nem menthetetlen állapotba került. Tudjuk azt, hogy fel is került a világ legveszélyeztetettebb műemlékeinek a listájára. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején a Transylvania Trust vette kezelésbe a kastélyt, és kezdte el a felújításokat. Úgy, ahogy az alapítvány kezelői többször is elmondták, hogy amikor átvették, rövidesen rá az egyik szárny összedőlt. Tehát már a 2000-es évek elején elkezdődött a kastélynak a felújítása. Ehhez kapcsolódik még az is, hogy 2008-ban a kastély visszaszolgáltatásra került, tehát visszakerült Bánfi Miklós leszármazottainak a tulajdonába, pontosabban leányáról, Bánfi Katinkáról van szó, és ez azért nagyban segítette a restaurálási munkáknak a folytatását is. Ugye mondhatjuk azt, hogy már a kezdetektől fogva a Boncidai kastély a román és a magyar állam számára kiemelt objektumnak számított. Azóta a kastély ugye oktatási központként működik, kulturális rendezvényeknek, különböző programoknak a helyszíne, óriási pénzeknek az előteremtéséről beszélünk. Ebből kifolyólag olyan eseményeket is kell szervezni, amelyek talán nem illenek egy műemléki környezetbe. Persze tudom, hogy az erdélyi fiataloknak a kedvencei, természetesen az Electric Castle-ról beszélünk. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a kastély helyreállítása állandóan zajlik. Ugye örvendetes, hogy sikerült helyreállítani a kastélynak a főlépcsőjét, illetve az észak-nyugati szárnak a restaurálása zajlik jelen pillanatban, ahol az alapítvány képviselőinek az elmondása szerint egy a Bánfi családnak szentelt kiállítás fog napvilágot látni.
Az Erdély Mesélő Kastélyok utolsó perceiben arra kérjük, hogy foglalja össze a beszélgetésünket.
A mai műsorunkban rombolásról és újjászületésről beszéltünk. Bemutattuk különböző írások, idézetek segítségével a kastély 1944 előtti állapotát, majd pedig részletesen bemutatásra került mindaz, ami 1944-ben elpusztult, és egyáltalán hogyan pusztult el. Ezután Beszéltünk arról is, hogy a kommunizmus idején mire használták az épületeket, szokásos multifunkcionális kommunista épületről van szó, és hogy több filmet is forgattak a kastély falai között, amelyek nem mindig kedveztek a műemlék épületnek. Végül pedig azt is megemlítettük, hogy ma ez az épület végül is a család tulajdonában van, de a kezelését a Transylvania Trust végzi, amelynek a segítségével a kastély újjászületik, megújul. Elmondhatjuk, hogy a Boncidai kastély még így romos állapotban is egyike a kedvelt erdélyi turista látványosságoknak.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Jövő héten még mindig a bánfiakkal foglalkozunk, még mindig a bánfiak nyomába eredünk, és megnézzük, megvizsgáljuk azt, hogy még milyen kastélyokat építettek Erdély szerte.
Mindenképpen számítunk erre a műsorra is. Kedves hallgatók, az Erdély mesélő kastélyok végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.